Jó estét! Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ma este azt szoktunk csinálni, ugye a Kérdezd a Rabit, lehet feltenni kérdéseket a kommentekben, és próbálok rájuk válaszolni. Úgyhogy már idéztem sokszor a talmudi mondás, le majd le sajnkhalai már ennyi ideja. Szokjál meg azt mondani, hogy nem tudok. Ez nem jelenti azt, ha az ember tudja a választ, nem mondjan el a választ, ez azt jelenti, hogy az ember nem biztos a válaszban, akkor ne hezitáljon, de mondjan ki azt, hogy nem tudja a választ. Szóval lehet feltenni kérdéseket, és majd igyekszem rájuk válaszolni, ha tudom a választ. Első kérdés az a Judité. Ortodox háziasszonyoknál láttam, hogy a legtöbb ételt eldobható alumínium tálcában készítik, húsakat, bárhezt, és Amerikában egész üzletág épül az ünnepi díszítése eldobható műanyag étkészletekre. Ez rengeteg hulladékat jelent. A kóserság követeli ezt meg. Ez nagyon érdekes ez a kérdés, mert természetesen olyan előírás nincs, hogy inkább eldobhatóba, inkább azt használjuk. Elképzelhető, hogy ez kényelemnek a kérdése. Elképzelhető, hogy ha van egy nagy család, és az ünnep az két napos, vagy Sábesz mellett három napos, akkor inkább eldobható, de ez nem előírás. Én emlékszem egyébként, hogy édesapám nagyon nem szerette, és anyukám soha nem tett a szombati ünnepi asztalra bármi eldobható. A konyhában lehetett használt eldobható, de nem a szombati vagy ünnepi asztalra. Szóval ez nem előírás, ez kényelem kérdése. Azt is kell tudni, hogy az USA-ban az egész USA inkább rá van szoktatva ilyen eldobható dolgokra, és akkor ezen belül a vallásos zsidók is, de hát ez nem előírás, ez mindenki úgy csinálja, ahogy neki tetszik. István, aha, sém írásmódja kismában a kétbetűs forma, a nagysmában a négybetűs forma. Az Amidában ismét a kétbetűs forma, miközben a kiejtés ugyanaz. Mi ennek az eltérésnek az oka? Ez egy nagyon jó kérdés, csak érdemes egy kicsit magyarázni. Nagyon sok imakönyvben, ahelyett, hogy ki lenne írva az örökkévalónak a neve, Hasém-nak a neve, a négybetűs neve, vagy ami négy betű, Jud, He, és aztán Vav, He, vagy Alef, Dalet, Nun, Jud, inkább két Jud van odaírva, ami jelzi, hogy ez az Istennek a neve. A két Judnak igazán nincs jelentősége, ez az írás másolók karában, később a nyomdászak ezt kitaláltak, mert ez ilyen jó rövidítés, hasznos rövidítés. Ma nagyon sok imakönyv van, ahol egyáltalán már nem használnak ezeket a rövidítéseket. Van más imakönyvek, ahol direkt használtak a rövidítések, hogyha véletlenül a földre leesik a könyv, akkor kicsit könnyebb a dolog, mert ez Isten neve nincs kiírva. Nincs ennek semmiféle előírás, és nincs erre semmiféle szokás. Az ott véletlen egy könyvben, így is van írva, és úgy is van írva, ez nem a rabik, inkább a nyomdászok találtak ki. De érdekes, hogy észrevettel ezt a különbséget. Ján, a gyehennemben lévő lelkek is feltámadnak, a Talmud szerint maximum 12 hónapig lehet valaki a gehennomban lelki tisztuláson. Soha senki nincs öröke a gehennomban, ezért senkinek a helye nincs ott, mindenki onnan jön, és tovább megy a Gan Edenbe, az édenkertben, ezért nincs oka annak, hogy ne támadjon fel. A Talmud a Sanhedrin traktátusban felsorol elvileg pár ember, akik nem fognak feltámadni, de még ez kapcsán is azt mondja a Kabbala, az elfogadott vélemény az, hogy lényegében mindenki fel fog támadni. Nézzük meg további kérdés. István, miért van a reggeli Amidában 19 áldás, a délutániban és az estiben pedig csak 18? Ez egy jó kérdés lenne, de valójában minden Amidában van 19 áldás. Pontosabban, és ez érdekes, az egyik elnevezése ennek az Amida, a másik elnevezése az Smona Esré, vagy Smojna Esré. Smojna Esré szinti 18. Annak ellenére, hogy már 1500 év legalább, hanem sokkal több is, 1800 év legalább, hogy már 19 áldás. Eredetileg 18 áldásból állt az ima, aztán ezt kiegészítették még egy 19. áldással, ami arról szól a besúgókról, mert abban az időben nagyon sokat szenvedtek a besúgókról, akik elárultak a zsidó népet és a zsidó hittestverék, és ezért egy külön áldást keletkezett róluk. Azóta minden hétköznapi ima az 18 plusz 1 áldás, vagyis 19 áldás, kivéve szombaton és ünnepnapon az összesen 7 áldást mondjuk. Miért? Mert szombaton és ünnepnapon nincs semmiféle kérés. Szombaton és ünnepnapon minden tökéletes, pihenés, nincs igény, csak, és ezért az elej, az első három és az utolsó három az maradt, minden összes többi áldásot a középen, 12, illetve 13 áldás az elmarad, mert azok mind kérések. De nincs eltérés a reggeli és a délután és az esti ima között. Amelita, mi a bűne és miért van kóborlásra itt? Ítélve egy lélek, amely nem tud megtérni a lelkek birodalmába. Miért nem tudna valaki visszatérni a lelkek birodalmában? Mert nem tudom pontosan, mire utal ez. Mostanában erről nem tanultunk a Zoharban, sem nem tudom, mire utal ez. Vannak olyan vétkesek, akik olyan súlyosan vétkeztek, hogy nem tudnak visszatérni a lelkek, az, hogy az ember eljut a gehennomba, az már egy nagyon komoly szint. Vannak, akik nem jutnak el a gehennomba, mert korábban már rá vannak utalva arra, például hogy újra le kell jönniük a fizikai világba, mert sok minden elmaradt. Az, aki már a Gehenomban van, akkor már nagyon rövid az útja, mert maximum 12 hónap is már a Ganédenben van. Vannak, akinek azt mondjuk, ő még nem mehet a Gehenomba, mert még sok tennivallója van előtte. Hogy már erről beszéltünk korábban, hogy a lélekvándorlás, a léleknek az újra megszületése, ez azért, mert nem tett eleget az előírásnak, bizonyos micvákat nem teljesített, és egy léleknek muszáj teljesíteni az, ami elvárható tőle, és minden zsidótól elvárható, hogy teljesítse minden micvát. Ha nem teljesített, akkor újra le kell jönnie, folytatni a feladatát. A léleknek ez egy nagy szenvedés, ha újra le kell jönnie, mert a Gan Edenbe az egy nagyon komoly jutalom, ha nem tud odaig eljutni, az neki egy nagyon komoly büntetés. Aliz, mikor egy micva teljesítünk, nem jár érte jutalom, és nem is ezért teszünk, viszont mikor adományozásunkat, jutalmat kapunk, ez nem önzetlenség. Most a mondat első felével természetesen nem tudok egyet érteni. Mikor egy micvát teljesítünk, nem jár érte jutalom, pedig jár. Az örökvaló megígérted minden egyes jó cselekedetért jár jutalom. És ez a jutalmat meg fogunk kapni, ez nem kérdés. Az, hogy nem is ezért tesszük, az rendben van. Ha az ember teszi a jutalomért, akkor is érvényes a micva, de nem tökéletes. Mert azért kell tenni a micvát, mert azért jól ezt kérte. De mindenképpen akármi lenne az embernek a szándéka a micvával, a jutalom jár érte, csak illik, az nem az ember a jutalomért tegye, hanem azért, mert fontos. Ez olyan, mint egy gyerek, aki az iskolában jár és tanul, nem azért, mert érdekli a tananyag, azért, mert vár rá egy ajándék tanév végén, ha jó jegyekkel jön haza. És ez természetesen nem... Ez azt jelenti, hogy nem érdekli a tanulás, hanem csak azért teszi az ajándékért. Jobb, ha a gyereket érdekli a tanulás, a tananyag, de ajándékot kapjon, miért ne kapjon ajándékot? Még megint Alice, ki lehet előimádkozni a félelmetes napokban? A napokon. Ugye nagy ünnepek. Ki lehet előimádkozó? Egy istenfélő ember, akit a közösség szívesen hallgat, jód legyen neki saját családja, erre van írva a Shulchan Aruchban. Sátoros ünnepen még a csücske az etrognak, honnan lehet tudni? Az etrognak van két vége. Van az a vége, amivel rögzítve van a fához, és van a másik vége. A másik vége az, ami nagyon lényeges, ha az lemarad, akkor nem kóser az etrog. István, mit jelképeznek a kartfilin szian kialakítható sindálet és júd betűk? A sindálet és a júd betűk az az Istennek az egyik neve. Például a sin, ott is található minden mezuzán a kívülről ott van egy sin, mert ez az Istennek az egyik neve. A mezuzá kapcsán azt szoktak mondani, hogy azért az Istennek a Sindálet Júd nevet használunk, mert Sindálet Júd ez úgy kezdőbetűnek is lehet venni, Shomer Daltot Israel, aki őrzi a Izrael kapujai, mert a mezuzá az nem csak egy micva, a mezuzának a micvának a lényege az, hogy a mezuza által a lakás, a ház őrizve van, a szoba őrizve van. Ez a Sindálet Júd. Amikor tekerünk a tfilint, ott is attól függ, melyik szakás szerint, ott is van sindál, például a haszit, tekerésnél itt van a sin, itt van a dalled, és itt van a jud. Judit. Zsidó lélek szállhat-e később állatba? Igen, a kabala szerint borzasztó nagy büntetés ez a léleknek, ha állatba kerül, vagy az élettelenbe kerül. Van több olyan történet a Baal Shem Tovról, hogy járt ide-oda, és mindenféleket tett, hogy tudja segíteni, kiszabadítani egy lelket ebből az állapotból. A lényeg az, ha az ember nagyon úgynevezett állatiasan viselkedik az élete során, akkor a büntetése az lehet, hogy állatba fog visszakerülni, de ha az ember azt az állatot fel fogja használni micvára, akkor ezáltal a lélek jut magasabb szintre, mert sikerült egy micvához jutni. Mert sikerült micvát teljesíteni. András, ha leesik egy szidur, dimakön vagy egy humás, kell rögtön felvenni és megcsókolni. Ha leesik a tfilim, a céfet tórát kell bőteni. Amikor Mózes lement a Sinai hegyről, ledobta a kőtáblákat, a nép Aron Bólyú Bálvan imádás miatt, ahol volt az örökkévaló írás. Miért kellene? Ez volt egy dű pillanat. Volt lehetőség hagyni a táblákat valahol, és lemenni, és próbálni megoldani a helyzet rombolás nélkül. A kérdés nagyon jó. Akkor tisztázunk. Az mindenképpen előírás, ha egy szent könyv, legyen az imakönyv, biblia, Talmud kötet, vagy más, leesik a földre, akkor mindenképpen rögtön fel kell lemenni, meg kell adni a tiszteletet. Ha tfilin leesik, az embernek a saját tfilinje, vagy valaki másnak a tfilinjét elétette az ember, akkor az az ember, aki elétette, neki kell bőteni reggeltől estig. Ha ne adj Isten egy tóra tekercs leesik, akkor az egész közösség bőtel egy napot. Most erre nagyon helyes a kérdés, akkor Mózes hogyan dobta le a követ, a kőtáblát. Erre több válasz van. Az egyik válasz az, a Midrás azt mondja, hogy valójában a kőtábla borzasztóan nehéz. Nagyon súlya, mert ez egy márvány tábla, nagyon nagy és vastag, szóval borzasztó, szóval egy-két tannal legalább az a kő. Mózes hogyan tudta ezt lehozni? Hogyan tudta ezt kézben tartani? Egy-két tonnát a kezében. A válasz erre az, hogy amikor az örökkévaló bevéste a betűket, a 10 parancsolatot, a kőtáblát, akkor a betűkben olyan nagy szentsége volt, hogy a betűk vitték magukat. Ez egyébként írva van, amikor szállítottak a hordozható szentét a sivatagban, erre azt mondja a Talmud, Áron, Noszed, Noszav. Minden mást, az oltárt, a menórát, az mindent kellett szállítani. A Fridláda és benne a kőtáblat, ő szállította azok, akik szállítottak volna. Mi azt jelenti a kőtábla, mint a magától ment volna. Ez akkor volt, amikor szent volt. Amikor Mózes lejött a hegyről, el azt mondja a Midrás, ott porhot, a betűk elrepültek. Abban a percben, a betűk elrepültek, akkor már nem volt, nem volt szent, ma nem maradt szentség ott, mert a betűk elrepültek. Így a súly miatt kiesett Mózesnak a kezéből. Ez az egyik elképzelés. Rási egy másik elképzelés mond, Rási azt mondja, a kőtábla az olyan, mint a házasságlevel a zsidó népnek. És akkor Mózes, mintha összetépte volna a kőtáblát, hogy ne legyen megbüntethető a zsidó népe, nincs házasság levén. Szóval különböző magyarázatok vannak erre, ez egy jó kérdés volt. Zoltán, a lélek, ha még egyszer le kell jönnie a földre, tudja, hogy ki volt előtte? Nem. Minden, ahányszor a lélek lejön, az egy új személyiség, nem tud visszaemlekezni a korábban, ez egy teljesen új élet. Sőt, nem régen tanultunk, vagy múlt héten, vagy előző héten a csütörtök esti heti szakasz órán, hogy valójában, mint azt mondanám, most nagyon ilyen egyszerűsítve, hogy mondjuk, ha az ember teljesíti minden feladatát, amiért lejött, akkor 100%-osan leélte az életét. Ha az ember csak a felét tesz meg, az olyan, mintha csak 50%-ban élt, és a másik 50%-at az nem élt. Az a másik 50%, ami még nem volt itt, az jön le. Utána, ha ebből a 50%, ami újra jött le, az ember tovább teljesített 30%, akkor összesen az eredetiből maradt csak 20%. Akkor az a 20% az újra jön le. Mert minden egyes pont az a teljes élet. És ezért az, ami most, az a lélek, ami most született, az még soha nem volt itt. Annak ellenére, hogy egy nagy léleknek a része. És ezért nincs ilyen, hogy ez tud emlékezni a korábbira. A sátor alja újhelyi csodarabbiról, a Teitelbaumról azt mondanak, hogy ő azt mondta, hogy tudja, hogy amikor Mózes idejében élt, akkor bizonyos dolgokra tudod, hát ez egy szent ember volt, ezért sok mindent tudhatod, de egy más ember nem tud ezekről. Kicsit itt elszállít a... Elnézés. Igen. István, vajon nem kötelező a kaddist állva hallgatni, hiszen egy társunk személyes gyászáról van szó? A Sulchan Aruchban van egy vélemény, ami azt mondja, hogy a kaddisnál állni kell, az nem az elfogadott vélemény. Az elfogadott vélemény az, hogy amikor bárki mondja a kaddist, nem kell állni, de ha valaki épp áll, ne üljen le, amikor kezdi a kaddist mondani. Valójában a kaddisnak a tartalmában nincs gyász. A kaddisnak a tartalma az, hogy legyen az Isten neve nagy és áldott. Ezért a kaddisnál az elfogadott vélemény az, hogy nem kell állni, de ha az ember épp áll, ne üljen le rögtön, ahogy kezdi a kaddist. Ez az elfogadott vélemény. Tudom, hogy a zsinagógában sokszor az van, hogy az ember kezdi a kaddist, akkor mindenki feláll, de ez nekem ez nem előírás. Sohan állok, ezt nem várja el. Máté, a rászorulóknak kölcsönt javasol, nem cödakat. Miért? A moheknek hogy lehetne segíteni? Húha, nem tudom, másik kérdés, másik felére, nem tudom pontosan mi a kérdés. Az első kérdés, százalra kölcsönt javasol, nem cödakat. Miért? Most, ez teljesen igaz, hogy nagyobb dolgot kölcsön adunk valakinek, mint a cödakot adunk valakinek. De értsük meg, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy ha van egy szegény ember, akinek nincs semmije, és még nem evett ma semmit, természetesen neki nem lehet adni kölcsönt, mert nincs kilátása, tudja visszaadni. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy van egy ember, akinek van valami vállalkozása, akkor, és épp most egy cash flow problémája van, és ezért nagyobb dolog segíteni valakinek, aki tud még kölcsön felvenni, és majd ki tudja fizetni, mert ennek az embernek segítettem, hogy a saját lábán álljon, utána ő is még fog tudni adni, cudokat adakozni. Szemben, ha már elesett, és már csődbe ment, már nincs munkája, és kell neki pénz most a megéletésért, hogy legyen mit ennie, akkor természetesen cudokat kell adni, és nem lehet neki kölcsön adni, mert kölcsön adni valakinek, aki nem tud visszaadni, az annak nincs értelme. Szóval egy szóval, nagyobb dolog állítani valakit a lábán, hogy tudjon utána magát ellátni, mint a hiába visszakapom a pénzt, mégis nagyobb dolgot tettem, mint ha valakinek adok cedokat, de ezzel nem hoztam ki a nyomorból, hanem épp megoldattam egy napi problémát. Sokkal nagyobb dolgot ki tudom hozni a nyomorból, és a saját lábán álljon. Amelita. Ha valaki tiltott dolgokat cselekszik, vagy áldott dolgokat tesz, az hatással van a személyre, és a leszármazatjaire, ha igen, hány generációig. A 10 parancsolatban az van benne, hogy ha valaki tesz egy micvát, akkor 2000 nemzedékig az örökkévaló jutalmaz őket. Ha valaki vétkezik, akkor maximum 3 generációra mehet tovább a büntetés. Azt jelenti, hogy egy jó cselekedet ért az örökkévaló sok-sok-sok generáción keresztül jutalmaz. Talán erre gondoltam. Máté. Csak Izraelben van mezőgazdasági tized, az állatoknál az első születettek áldozata hogy van megoldva? Akkor 2 kérdésből áll. Az első kérdés az, hogy mezőgazdasági tized, az csak Izraelben van a válasz, hogy igen. Addig nem szabad fagyasztani az új termésből, addig, amíg nem adtam le a koheni rész, a lévi rész, stb. Addig nem kóser, az alma, a narancs, a búza nem kóser addig. Ezért nagyon kell vigyázni, amikor Izraelből érkezik ide izraeli termés, nagyon kell vigyázni, hogy kóser legyen. A másik kérdés, hogy az állatoknál az első születek, az mindenhol kötelező, az még akár külföldön is, és nagyon-nagyon kell vigyázni vele, mert régen, amikor volt a szentély, amikor megszületett egy első szület kóser állat, akkor a szent volt, kötelező ezt adni a kohennak, a kohen pedig bemutatja áldozatnak. Ma erre nincs lehetőség, nincs szentély. Erre ma megszületik egy állat, egy első született állat, akkor a szent, nem lehet vele dolgozni, semmi ilyesmi, de ha adom a kohennak, a kohen se tud csinálni vele semmit, csak azután, hogy egy valami testi hibája történt. De nem szabad okozni a testi hibát az állatnak. Ezért általában a zsidók mielőtt megszületik az első szület kóser állat, mindig magukhoz vesznek egy nem zsidó társat, és ekkor fel van mentve. Mert csak akkor van kötelező, csak akkor szent az első szület állat, ha zsidó tulajdonod született. Ha vegyes tulajdon zsidó és nem zsidó, akkor nem kötelező. Természetesen időről időre vannak idézőjelben balesetek, hogy az ember nem figyelt oda, és megszületed egy első állat, és akkor ez problémás. Máté. Ha csak hangos Amida van, az elimádkozóval együtt kell mondani, vagy elég az Amint rámondani? Mit jelent az, hogy csak hangos Amida van? Előírás szerint nem helyes, ha csak hangos Amida van. Mindenkinek el kell mondani saját magának, el kell mondani az Amidát, utána az előimádkozó ismétli az. Eredetileg a talmudi időben azért vezették be az Amida ismétlését a zsinagógában, mert voltak, akik nem tudtak olvasni. És ők pedig figyeltek, nagyon-nagyon odafigyeltek, állva figyeltek minden egyes szót, és mondtak amint. Ma én nem ismerem senkit, aki képes úgy figyelni minden egyes szóra, állva, összetett lábbal. Ezért ma mindenki elmondja az Amidát saját magának halkan, utána az amide ismétlése következik be az előimádkozó által, arra, amint kell mondani, de az csak az ismétlés, az senkinek, senki, ez nem helyettesíti a halk amidát. András, vagy inkább Zév, melyik a nagyobb bűn, huha, ha valaki házasságon kívül szexel, vagy ha meggyanúsít valakit ezzel? Általában a nagyobb bűn az nem egy... A Misna azt mondja, nem mérlegelje, melyik a nagyobb, melyik a kisebb, mert mindent kell tenni. Ha valaki házasságon kívül szexel, az egy nagyon ez egy komoly vétek. Ha meggyanúsít valakit, ezzel az is egy komoly vétek. De ha meggyanúsítja, akkor bocsánatot kér, és el van törölve. Mind a kettő nem helyes. No, egy szóval. Máté. A bankok elengedik a hetedik évben a tartozást. Egyébként előírás szerint a hetedik év végén, ami azt jelenti, nem most rososának, ami jön, az a hetedik év eleje, hanem jövő év rososának, akkor elengedi, akkor van az, hogy lenullázódik minden tartozás. De több előírás van, amire nem érvényes. Például, ha még nem aktuális, ha még nem kell visszafizetni, mondjuk valaki felvett kölcsönt, jövő nyáron felvesz kölcsönet fél évre. És a fél év alatt jön a rososának, nem kell elengedni a tartozást, mert rososának, amíg nem volt, még nem járt le, illetve vannak más olyan kivételek. Ha zálog van rajta, akkor megint nem érvényes. Mert olyan, mint ha már a kölcsönadónak a kölcsönadónak már megvan a fedezete, csak ezt vissza fogja adni, de megvan neki a fedezet érte. Szóval sok kivétel van, és a harmadik dolog, van egy olyan lehetőség, az úgynevezett pluszbuler, majd fogunk beszélni majd még amikor aktuális lesz, ami által át lehet alakítani a tartozását, olyan legyen, amit nem kell el, ami nem évül el. István, a talit rajtjai nem ugyanolyan jelképesek, mint a tfilin? Ez a szombati viselés szempontjából érdekes. Jó a kérdés, gondolom, István arra utal, amit mondtam valamelyik korábbi órán, hogy a tfilinről az van írva, hogy sártam le ott állja deha, közd jelnek a karadra és a fejedre, és mivel a szombatról is az van írva, hogy szombat az egy jel, akkor a szombat helyettesíti a tfilint, és szombata nincs tfilin. A kérdés az a tfilin rajtja, a talitnak a rajtjai, a cicit. A Tórában sehol nincs írva, de a talitnak a rajtjai, az egy jel. Az van írva a talitnak a rajtjai, hogy nézel rá, a tfilin, a talitra, a rajtakra, és akkor emlékezni fogsz az összes micva. Eszedbe fog jutni az összes micva. Az nem, sehol nincs írva, az egy jel, és ezért az érvényes szombaton is, és hétköznapon is. Amelita. Ha egy könyvespolc biblia témai könyveket tartalmaz, annak meghatározott elrendezése van, uha, mit jelent most meghatározott elrendezése? Milyen sorrendbe kell rakni a könyveket? Nincs előírás milyen sorrendbe. Természetesen én lehet látni mögöttem lévő minden könyvnek megvan a helye és a sorrendje, de ez nem egy előírás. Én már sok olyan könyvespolcot láttam, ahol sok könyv volt, de nem volt ott nagy, valami nagyon nagy rend. Nincs előírás, hogy az első kötet legyen első, meg a második mellette, és a harmadik. Hasznos, mert könnyebben lehet találni a könyveket, de nem előírás. Isten, általában milyen szabály van arra, mikor kell ima közben felállni, illetve fejet, derekát, térdet hajtani? Általában azt lehet mondani, hogy a logikája annak, mikor állunk és mikor ülünk a ima közben, a fontosabb részeknél állunk, a többi résznél ülünk. Körülbelül ez a dolog logikája. Mikor kell fejet, derekát, térdet hajtani? Csak az Amidában. Amidában négy helyen, kettő az elején, kettő a végén, illetve a lénő a záró imánál egy helyen. Összesen. Nincs más. Aki mondja a kádist, ott már írva van olyan szokásod, ott is kell fejet hajtani, de csak annak, aki mondja a kádist, nem annak, aki hallgatja a kádist. Az igazság az, ami az imáról még egyszer, az évek során arra jöttem rá, és azt szoktam mondani az embereknek, hogy az igazán nincs rövidebb út. Az imát elsajátítani nincs rövid út. Az úgy lehet, az ember minden nap jár zsinagógában, vagy amikor csak lehet, és akkor ott jár, mondja az imát, és akkor így lassan megszokja, és megtanulja. Így a csak könyvből tudja mindent megtanulni, és tudja, az nagyon nehéz. Például az ember gyakran jár, mindig imádkozik, akkor már felismeri, és akkor már minden bekezdésre rá tud ismerni. Opa, ez itt van, ez ott van. Szóval különböző ilyen dolgok, ezt nem lehet itt fejből megtanulni. Ez olyan, mint az ember megtanulna vezetni, csak könyvből. Soha nem vezetne, hanem olvasna egy könyvet, hogyan kell vezetni. Jó, lehet olvasni sok könyvet, de utána, mikor odaül a kocsiban, a kormányzó előtt, akkor nullával fog kezdeni, hiába már olvasott egy 400 oldalas könyvet róla. András, néha látom emberek, hogy közben, hogy imádkozunk, a Sáherit Amidát és a Muszáf Amidát ülnek és Tórát tanulnak. A Tóra tanulás pótolja az imádkozás micvája? Nem. A Tóra tanulás és az Amida az két dolog, az egyik nem helyettesíti a másikat. Vannak olyanok, akik sokszor úgy érzik, hogy ahhoz, hogy tudjanak jól imádkozni, egy kicsit még akarnak elmélyülni egy Tóra tanuláson, és aztán jobban tudnának imádkozni. De senki az nem helyettesíti az imát. Valamikor erőt ad az imádkozáshoz, de nem helyettesíti. Olyan nincs, hogy a tanulás tudna helyettesíteni az imádkozást. István. A brisznek kötelezően meg kell előznie a bármicvot? Hát természetesen, előírás szerint a brisz a körülmetelésett 8 napos korban, a bármicva az 13 éves korban, ez szerint a majdnem 13 évvel megelőzi. Az, aki nem teljesítette a brisznak a micváját, nem igazán lehet felhívni a Tórához, először azért, mert nincs héber neve. A másik dolog, mert a testével ott áll a Tóránál, és megtagadja a Tórának a micva, előírása a Tórának a micváját. Ezért mindig mielőtt felhívjuk valakit a tóra, az mindenképpen kell, hogy legyen neki ilyen brisze, körülmetelése, akar ad áll a tórához tökéletesen, és mikor mondja az áldást, akkor teljesen hiteles. Áldod vagy te, örökké valaki adtad nekünk a tórát, és nem most mondás közben megtagadja ennek a tórát, amire mondja az áldást. Ugye pár héttel ezelőtt ünnepeltünk is a bar mitzvaját, egy kedves barátunknak, aki 32 évesen megcsinálta a briszt, és utána fel tudtunk hívni a tórához, nagy ünnepség volt, nagyon megható. Judit, a kádishoz miért kell 10 férfi? Két részből áll a válasz. Az egyik az, a kádis az nem egy imam, de az ember elmond. A kádis az egy szöveg, amivel az ember, amivel az ember megszólítja a közösséget. The imro amen, és mondjátok amen. Ha az ember egyedül van otthon, és azt mondja, the imro amen, és mondjátok amen, kinek mondja? Azt jelenti, hogy a kádis eleve, ez egy interaktív ima, az, aki mondja a kádis, megszólítja a közösség, aki ott van. Ezért ha egyedül semmiképpen nem lehet mondani kádis. Az a kérdés, hogy hányan kell, hogy jelen legyenek, mert ha ötön vannak, akkor elvileg már lehet megszólítani őket, felszólítani őket, hogy mondjanak amint. Erre van egy másik válasz, hogy a Tórában le van vezetve, hogy közösség az 10. És erre azt mondtak a bölcsek, nem lehet mondani, de a Várseméki Dusá, ilyen közösségi szent szövegeket nem lehet mondani, csak akara vannak 10. Mi azt mondja, a kádés ez egy ilyen, de a Várseméki Dusá, tóraolvasás, amide ismétlése, az csak akara 10 vannak jelen. De az ima többi része, azt lehet tfilint tekerni, az nem kell 10 ember, de a bizonyos részek az igen. Amalita. Tart még a Vasvári Zsinagóga Zoom-ja követhető Isten tisztelete. Most egy darabig nem tettem. Ha többen leszen, akik szeretnének követni az imát, akkor újra fogom elindítani. Csak mostanában már az a helyzet, hogy akit igazán érdekli, az már el is jön a zsinagógában, és kevésebben alig volt valaki utóbbi időben, aki ezt követte, és akkor ezt abba hagytam, amikor elutaztam a nyár elején, abba hagytam, és nem indítottam újra. Ha többen lesznek, akik ezt akarnak, akkor újra fogom elindítani. István, Ha az Amida vagy bármi más ima közben a közösség együtt mond valamit, például amint, de én egy-két mondattal le vagyok maradva, akkor szakítsam meg a saját ima szövegemet, hogy a többiekkel együtt mondjam a közös szöveget. Ezt hiszem két héttel ezelőtt ez a kérdés már felmerült. Nehéz erre egy egyértelmű igen-nem választ adni, mert attól függ, melyik aminról van szó, és hol tart az ember az imában. Ha az ember nem ima közben van, akkor mindenképpen amint kell mondani rögtön a közösséget. Nem lehet először befejezni egy mondatot, amit épp smúzolak valakivel, és utána mondani amint. Ima közben van olyan hely, ahol meg kell szokítani, van olyan hely, ahol nem kell megszokítani, és amint mondani. Aztán amennyire ismér rába, ott inkább kell megszakítani. Szóval ez nagyon nehéz erre válaszolni. Van sok imakönyv, a Lubavics imakönyvben is, az angol nyelven hátul. Van egy ilyen nagy táblázat, ahogy ez ugye fentről lefele fel van sorol, milyen fajta imák vannak, és utána jobbról balra fel van sorolva, hol tart az ember, és akkor ha ennél az imánál tart, akkor itt meg kell szakítani, itt nem kell megszakítani, ezt nehéz. Ezen nagyon-nagyon sok részlet van ehhez. a Zoltán. Keverhetők a bibliai könyvet más könyvekkel, vagy el kell különíteni? Általában illik a szent könyveket külön kezelni, plusz tisztelettel, más, mint a többi könyv. Matta könyve leesik a földre, nem a világ vége. Nem is kell felemelni, szent könyvet fel kell emelni. Szóval másképpen kell kezelni őket. Ez egy jobb, ha külön, el van különítve, de valamikor én emlékszem, egy történetet már sokszor is elmondtam ezt, hogy volt egy professzor, tanszékvezető professzor fizikának egy területének, akinek a Rebbe azt mondta, keverjen össze a könyveket. Azt mondja, a vallási és a szakmai könyvek egy könyves polcon legyenek. A Rebbe azt akarta mondani neki, hogy ne legyen olyan, hogy amikor a zsinagógában vagyok, akkor zsidó vagyok, amikor az egyetemen vagyok, akkor professzor vagyok, az egyetemen is zsidó vagyok. Ennek volt egy célja, de általában az két külön könyves polc lenne. Máté, a közös étkezésnél elég, ha valaki bencsol hangosan, hogy mindenkinek kell. Ez egy kicsit hasonlít az a kérdésre, mert előbb beszéltünk az Amida ismétlésénél, és ugyan itt is ez a válasz, hogy ma nem tud az ember úgy figyelni minden szóra, és ezért mindenkinek külön-külön bencsolni kell, el kell mondani az asztali áldást. Ha az ember tudja a héberről, mondja el héberről, még nem tudja a héberről, legalább mondja el a magyar fordításban. De egyedül el kell mondani. Ugyanúgy, mint egyedül evet, és nem csak a családfő evet, akkor ugyanúgy egyedül kell bencsolni, mondani az asztali áldást. Amelita. Az ortodox nők mindig mindenhol parókát hordanak. Hordanak? Mi a helyzet, ha túl szépet paróka szebb, mint az eredeti haj? Ez nem kelt egy férfiban vágyat? A válasz erre az, ugye a parókának az a lényege, hogy a haja legyen letakarva. Ami kapcsolódik az, hogy a zsidóság szerint a nő ne mutatkozzon be a testével. Szerinti a test legyen letakarva, az, ami általában le van takarva, a haján is le kellett legyen takarva. Az, hogy a nő szépen megy felöltözve, de nem nagyon kirívóan, az rendben van. Nem kellett legyen ilyen nagyon ilyen egyszerű ruhája. Hasonlóképpen ez a parókával is. Az ember a hajával szépítkezik, az itt nem jó, mert a testével nem szabad szépítkezni, azt kell, hogy legyen letakarva. Egy szép paróka az nem a világ vége. Lehet, hogy szép, de ez nem az ő test. Ez nem ugyanaz. Erre egyszerűen valaki azt mondta nekem, még soha nem volt az, hogy valaki megsimította a másik parókát, ami volt a másik emberen. Az, hogy megsimítja a haját a másik embernek, az van. Egy társaságban megsimítja a haját, egy parókát nem simítja meg az ember, mert a paróka az nem egy élő, az nem az élő ember. István, mit kell tenni, ha a túratekercs, túraolvasás folyamán kis sérülés szenved? Huha, az problémás lenne. Nem pontosan mit jelentene itt, hogy kis sérülés szenvedne a túra olvasás közben. Nagyon kell vigyázni, a tórát olvasunk, nagyon kell vigyázni, hogy ne sérüljen, vagy ilyesmi, nem szabad leessen, nem szabad, hogy mit tudom én, esőben tartani, vagy ilyesmi. Ha már megtörtént, akkor természetesen meg kell javítani. Nehogy Isten, egy tűzben megsérült egy tóra, ha csak egy-két lap, akkor ki lehet cserélni, és akkor a többit használni. ez nagyon kell vigyázni. A Tóra tekes a zsidó vallásban az a legszentebb tárgy, ami van, és nagyon kell vigyázni rá. Judit, Ovelande Rebecentől fogunk még látni receptes videókat? Nagyon szeretem a karábiakat. Én a Covid elején azt hiszem 4-5 ilyen videó volt, de a feleségemnek ez egy nagy munka, egy ilyen videót összeállítani. Ez nem olyan, mint nekem, hogy csak leállok, 3 percben elmondok egy gondolatot, össze kell vágni is minden, és sokkal, sokkal több munka, és ezért a Covid elején erre szentelt idő. Úgyhogy én már szóltam neki, én is szívesen vettem, ha készített volna több ilyen videót, de túl sok a munkája. És ezért egyelőre nem tervez új videókat készíteni. De érdemes neki írni és bátorítani, talán kedvet kap ilyen munkára. Máté, ha valaki pénzt tesz Sábeszkor a zsebembe, mi a teendő? Uha, az egy nagyon különleges eset. Nekem a zsebben, még hétköznapban se raknak a zsebembe pénzt. Egy dolgot lehet csinálni, ki kell dobni a zsebből, az utcán nem lehet menni úgy, hogy az embernek a zsebében van bármi, pénz, kulcs, szemüveg, bármi más. Ezért az utcán semmiképpen nem lehet ezzel járni. Ha ott van valami a zsebemben, az szabad, de ha van egy mukca a zsebemben, azt ki kell dobni a zsebből. El kell menni egy sarokba, és ott kidobni. Ezért, ha valaki betett a zsebembe pénzt Sábeszkor, az egy nehéz helyzet, de minden semmiképpen nem szabad ez, hogy maradjon ott. A mukca törvényre is kell figyelni. Két dologra kell figyelni. Egy, nem szabad az utcán semmit hozni, vinni. A másik dolog az, hogy mukca nem szabad még a lakáson belül, azt jelenti tiltott olyan tárgyakat, amit szombaton nem szabad használni, azt nem is szabad megmozdítani szombaton, még a lakáson belül se. Ezért ez így nem kóser szombaton. Tamás, a parokás pászkadolással nem egyezem. Ugye azért szeretem a Tamást, az elnöket, mert ő mindig elmondja a véleményet, és nagyon örülök ennek, de most a kérdés, hogy miért nem értesz egyet? Van neked más források a Talmudból, vagy a Shulchan Aruchból, akkor kérem, írd meg, és akkor vitassuk meg. Ha csak nem tetszik, akkor abban nem tudok érvelni. Én tudok meríteni a Shulchan Aruchból, és elmondani az alapján, de ha részletesebben elmondanám, mivel nem értesz egyet, akkor örömmel venném. A István. Ha a Tóra tekercs csekké mértékben megsérül, például 2 milliméterre beszakad, akkor kell-e javítani. 2 milliméter nem, de ha már egy nagyobb szakítás, vagy a teljesen elszakad, akkor a Tórát nem lehet már használni. A Tóra össze kell, hogy legyen varva, egy picit fent vagy lent, az még elfogadhatod, annál több, az problémás. És sokszor az van, hogy egy régi tóránál, 50 éves, 60 éves tóránál, ott már előfordulhat, de a varásnál ott elszakad. Ilyenkor újra kell varni, nem lehet összeragasztani, mert a tóra, az előírás úgy szól, a tóra, a különböző lapok össze kell, hogy legyenek varva. Ezért ha van egy ilyen probléma, nem elég összeragasztani, hanem össze kell varni. De mondom, ez egy régi tóránál előfordulhat, egy új tóránál 20-30-40 éves, az még nem nagyon szokott történni ilyen probléma. Ezen a héten szombaton lesz rossz hajdas bencsalás, új holdnak a kihirdetése, és vasárnap lesz az új hold, hétfői naptól fújunk sófárt, és akkor egész elől hónapban, az utolsó hónap az évben fújni fogunk a sófát a reggeli ima végen, hétköznapon a zsinagógában. Mindenkit szeretettel várok a zsinagógában, minden hétköznap reggeltől péntekig, 8 óra, akkor kezdünk, akkor veszünk fel a tallist, a tvilint, és 8 óra 10-kor kezdünk a közösségi imát. Mindenkit szeretettel várunk. A sófárnak az a célja ebben a hónapban, ez nem egy micva, mert a tórai micva, hogy meg kell, hogy szóljon a sófár, az Rosh Hashanah, az idő új évre. Ebben a hónapban azért van a sófár, ez ilyen ébresztő hang a megtérésre. Köszönöm a figyelmet, köszönöm mindenkinek, aki itt volt, gyertek máskor is. Hónap este pedig folytatjuk a heti szakasz kapcsán, illetve a elül hónapra készülve a megtérés és a gyónás. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok!